Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Telefonbeszélgetést folytatott amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, közölte az orosz diplomáciai tárca. A Párizsban tartózkodó amerikai külügyminiszter tájékoztatott azokról a tárgyalásokról, amelyeket ő és Steven Witkoff, amerikai elnöki külön megbízott folytatott Ukrajna, Franciaország és számos más európai ország képviselőivel. Hangsúlyozta, hogy ezekre a kapcsolatokra a Washington és Moszkva közötti konzultációk tematikájának keretében került sor, beleértve Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff közelmúltbeli szentpétervári megbeszélését is áll a közleményben. A moszkvai tájékoztatás szerint Lavrov megerősítette Moszkva készségét arra, hogy továbbra is együttműködjön amerikai kollégáival az ukrán válság kiváltó okainak megbízható módon való megszüntetése érdekében. A jövő évi költségvetés a békére épít, joggal nevezhető békeköltségvetésnek, és a legnagyobb kedvezményezettjei a gyermekeket nevelő családok, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, bíznak abban, hogy a világgazdasági és a világpolitikai helyzet változása, elsősorban a béke megteremtése a gazdasági növekedésben is jól látható lesz, ezért a jelenlegi költségvetési tervezet egy óvatos tervezés eredménye, de így is lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy egyet előre léphessen. A miniszter a legfontosabbnak annak a környezetnek a megértését nevezte, amelyben a jövő évi költségvetés születik. Úgy fogalmazott, nehéz évek vannak mögöttünk, Covid és háború, és ugyan még mindig tart a háború, de egy olyan költségvetést fognak benyújtani az országgyűlés elé, amely a békére épít, amely joggal tekinthető békeköltségvetésnek. Közölte, a 2026-os költségvetés legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, így a már bejelentett családtámogatási intézkedések forrása is része a büdzsének. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagy száma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét. A részletekről Navracsis Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta. Sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népesség számra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró, a helyi közösségek felhígulnak, eltűnnek. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége. Az ő számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból 7-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy tehertételként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátette, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások, az alkotmányosság próbáját. Több mint 1300 tonna adomány gyűlt össze a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a CBA és a Prima bolthálózat közös húsvéti szeretett kosár elnevezésű adománygyűjtő akcióján, közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Azt írják, hogy az idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal megrendezett program két áprilisi hétvégén zajlott, országszerte 28 helyszínen. A gyűjtésben csaknem 500 nagycsaládos önkéntes vett részt. Az akcióban 13,5 tonna adomány gyűlt össze, amelyből mintegy 800 kisgyermekes család számára tudják szebbé és könnyebbé tenni a húsvétot, olvasható a közleményben. Sport. A német labdarúgó bajnokság 30. fordulójában Löw Zsolt megbízott vezetőedzőként a harmadik mérkőzését is megnyerheti az RB Lipcse kispadján. A Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató együttesnek erre jó esélye van, hiszen a sereghajtó Holstein Kiel együttesét fogadja. A magyar szakember egy klubrekordot is beállíthat, az élvonalban ugyanis eddig csak a már német szövetségi kapitányként dolgozó Julian Nagelsmann tudta megnyerni első három bajnokiát a kispadon. Végül az időjárásról. A kevés fátyolfelhőzet mellett főként a Dunántúlon erőteljes gomolyfelhő képződés várható. Ott a gomolyfelhők akár jobban össze is állhatnak. Összességében sok napsütés valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Berde Mária, François Mauriac, Olosz Lajos és Reményik Sándor írásaiból. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba és Sárosi Kinga előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Reményik Sándor, Szálla alá poklokra. Mielőtt fölmennék az égbe, a látásaim hetedik egébe, először poklokra kell szállanom. Ez az én sötét, sötét korszakom minduntalan megújul. Néha csak órák, néha csak napok, néha hetek, és néha hónapok. Testvéreim, lelkek, közeliek, ilyenkor hagyjatok. Kietlen és idegen lényemen ne csodálkozzatok, érettetek vívok miattatok, s a szépségért a hétfejű sárkánnyal, mennyországért az egész alvilággal. Ó, ne higgyétek ezt, miként a kicsiny hitűek teszik, és ne higgyétek azt, hogy elszakadtam volna tőletek, amiért elbújdosom előletek. Ó, ne higgyétek ezt, miként a kicsiny hitűek teszik. Ha tőletek százszor távol vagyok, bizony mondom, én veletek vagyok mind e világnak végezetéig.
Berde Mária, üzentél, Klaudia. Amint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége ezt üzenvén, ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. Máté 27:19. Én nem tudom, ismerted-e a szűzet, ki volt az Úrnak szolgáló leánya, s járt-e keresztül életednek útján a glóriás szent asszonyok nehánya. Betániában tán, átutazáskor, hozzád lépett jó Márta hűs itallal, s kihallottad, hogy húga Mária Istent dicséri bent, egy régi dallal. Vagy megmutatták néked Magdalénát, ki egykor hírhedett volt, cifra, feslett, s láttad, hét ördög helyén, a szemében immár hét angyal üdvössége reszket. Az is lehet, a csacska fésülő lány még bontogatta kontyod drága sejmét, hogy el ne und, Jairus gyermekének történetével mulattatta elméd. Egyszer talán gyaloghintódban ülve, poklos nép jött feléd, útféli, torzhad, s közülök akkor rád fény lett az orvos, ki gyógyított, és senkitől se borzott. Én nem tudom, merről pattant a szikra szívedbe, hogy csütörtök éjszakára kikönyököltél ébervetkezetlen sokáig ágyos házad ablakára. A vastag vérszíngőzbe révedeztél, mely Kajfás pap udvarából áradt, és aztán testettől majd meggyúlt a párna, bár legyezős szolgálót holtra fáradt. Öltöztetőnét fejcsóválva jött ment, izzadt ruháid átváltotta frissre. Öreg dadád az álomport keverte, hasztalan írt a szívbetört tövisre, mert kakas szóra újból felriadtál, nyakadba kérve gyöngyház amuletted. De álmod el nem üszte. Bőregérmód két húsos, lomha kéz himbált feletted. Jó, ez a kéz máskor, cirógatáskor, kenőccsel ápolt, illatos fehér volt. Most kígyó ült merőn a gyűrű helyén, s a tenyerén két bíbor színű vér volt. Sikoltva szöttél talpra virradatkor, s követségben uradnak azt izented. Pilátusom, ne légy bíró e pörben, igaz e férfi, jaj, ne bántsd a szentet! Én nem tudom, mi sorsod lett a földön. De szent hitem, hogy számon tartva téged, kit pártfogoltál, atya jobb felén elkészítette égi üdvösséged. Mert átszenvedted azt az éjszakát, mely ő neki szánódott szenvedésül. S miért pap, bíró meddőn faggatózott, megsejteni, neked jutott ki részül. Szavad, bár akkor árva gerles írás, mit örjöngő feszítsd meg túl kiáltott, bezengte később, mint győztes harangszó, a vesztéből felocsódó világot. Lélekkép lelketlen Pilátus fajnak, gyermeki hit gyanánt kiélt tanoknak, jámborul köbdösők ádászhadának, megszállottan áldatlan józanoknak. Izentél, Klaudia, s szavad megáll örökre, míg az írás szent igéi, hogy ő amaz igaz, s ki rajta bíró, az kárhozatra önmagát ítéli.
Moriak, Jézus élete, a halál.
Sí.
Szenvedéseinek mélységéből Jézus egyetlen pillantással összefogja azt a két embert, akiket legjobban szeretett ezen a világon, és egymásra bízza őket. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád, és a miénk is, mindörökké. Mária és János nem hagyták el egymást többé, és egyszerre csak felhangzott a szívettépő kiáltás, a legváratlanabb, amely még ma is megfagyasztja bennünk a vért. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 21. Zsoltár első verse. Azé a Zsoltáré, amelyet Krisztus mind haláláig szüntelenül élt. Igen, minden hitünkkel hisszük, hogy a fiúnak meg kellett ismernie ezt a borzalmat is, hogy az atya elhagyta. Éppen ezért bizonyos, hogy halódó elméje belekapaszkodott ebbe a Zsoltárba, amelynek 6., 7. és 8. verse betűről betűre beteljesedett benne. Épp ebben a pillanatban. Én azonban féreg vagyok. Nem ember. Embereknek csúfja. Népek utálata. Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem. Félrehúzza ajkát, fejét csóválja, mondván. Az Úrban bízott. Mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne. Átfúrták kezemet és lábamat, szétosztották egymás között ruháimat, és köntösömre sorsot vetének. Mindez beteljesedett. A varratlan köntösre sorsot vetettek. A haldokló Krisztus alkalmazkodik ahhoz, amit megjövendőltek felőle. Ragaszkodik hozzá utolsó erejével. De az elhagyattatást már a Gecsemáni kertben megismerte. A 21. Zsoltárnak ezt az első versét hányszor kellett elkiáltania ennek a nyomasztó 3 évnek folyamán? A legkülönösebb, hogy a katonák, mikor meghallották ezt a kiáltást, éli, éli, azt hitték, hogy Illést hívja, és így szóltak. Illést hívja ez! Hadd lássuk, eljön-e, hogy megszabadítsa őt! Ezekben az egyszerű emberekben volt még egy kis hit. De a fájdalmak embere versről verse ismétli a szerepét. Ezt mondja még. Szomjúhozom. Ecetbe mártott szivacsot nyújtanak a szájához. Ez nem volt már rossz indulat. Ezt az ecetet a katonák használták, s valószínűleg olyas valami volt, mint a mi törkölyünk. Jézus megszólalt. Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadá lelkét. De előbb még kitört belőle ez a titokzatos nagy kiáltás, amelytől a százados mellét verte, és így szólt. Valóban Isten fia volt. Itt fölösleges minden szó. Ha a Teremtő úgy akarja, egyetlen kiáltás elegendő, hogy a Teremtmény megismerje őt.
Thank you. sírba tétel. Semmi sem maradt ebből a három éves homályos kalandból, csak a három keresztre feszített test egy város kapuja előtt, viharos ég alatt, borús tavaszi napon. Megszokott látvány. Példaadás okából szokás volt otthagyni a bűnösök testét közszemlére, a vadállatok zsákmányául, a városok kapujában. De a húsvéti előkészület napján a testeknek nem volt szabad ott maradniuk. A zsidók kérésére és Pilátus parancsára tehát a katonák kivégezték a két latrot, úgyhogy összetörték csontjaikat. Mikor Jézus meghalt, beérték egy lándzsadöféssel, amely megnyitotta szívét, és János, aki talán odasimult a cafatokra tépett testhez, látta, hogy a nyílt sebből víz és vér folyik, és érezte, hogy cseppjei ráhullanak. Jézus egyik titkos tanítványa, Arimatiai József, azok közül való, akik mindig féltek a zsidóktól, míg élt a mester, engedélyt kapott a helytartótól, hogy levehesse a testet. Ebben a pillanatban felbukkant Nikodémusz is, a politikus, a másik gyáva, és jött 100 font mirhával és álóéval. Ez a félénkek órája. Ez a két ember, akik nem merték megvallani az élő Krisztust, és csak titokban jártak hozzá éjszakánként, most, hogy meghalt, több hitet és szeretetet tanúsítanak, mint azok, akik szavakkal áradoztak. Semmi sem az övék már. Ezeki a becsvágyú, ezeki a tekintélyes férfiaké, hiszen elvesztették Jézust. Mitől félnének? A zsidók már nem árthatnak nekik. Mindent elvehetnek tőlük, hiszen ők mindent elvesztettek. Most már értéktelen számukra mindaz a tisztelet, amit többre becsültek mindennél a világon. Hiszen Jézus halott. Arimatiai Józsefnek új sírboltja volt az egyik kertben, a Golgota oldalában. Az ünnep miatt, s mivel ez a sírbolt egészen közel volt, ebbe temették az Úr testét.
Olosz Lajos, Pietas. A cédrus szálfából kihúzták a sötét kék szegeket, és Krisztus félrehajtott fejjel a borzadó karok közt lerogyott a keresztfáról, és sebei piroslottak, és koronája lehult. Mária sötét leplei közt leszegte keskeny arcát, és ölében tartotta a halottat, egyszülött fiát. Visszarévett Istentől követségbe küldött szeplőtlen szerelmére, melytől méhe csodálatos fiat szült. Könnyes szeme átszelte az eget, és végig cirógatta a sötétedő földet. Alabástrom keze játszott a halott fiú fürtjeivel, és a Krisztus test ragyogni kezdett, és messze üzenő, fehér derengéssel, szelíden belevilágított az éjszakába.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Berde Mária, François Mauriac, Olosz Lajos és Reményik Sándor műveiből. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba és Sárosi Kinga előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Nagypinteki adásunk témái. Ferenc pápanna csütörtökön meglátogatta az elítélteket a Regina Czőri római börtönben. Közel vagyok hozzátok. Gambetti bíboros a Czőna Domini Szentmisén. Egy olyan világban, amely elárul a profit érdekében, mi a szolgálat hatalmát választjuk. A nagypinteki passió homíliája, teljes ráhagyatkozással az Úr megváltó keresztjére. Spanyol lányok mobiltelefonnal a kezükben a nagy csütörtöki szentmisén. Vértesajai László jegyzete. Ferenc pápa meglátogatta az elítélteket a Regina Czőri római börtönben. Közel vagyok hozzátok. Ferenc pápa nagy csütörtökön délután ellátogatott a Vatikán közelében található Regina Czőri börtönbe, ahol Claudia Clementi, az intézmény igazgatónője és a börtön személyzete üdvözölte. A félórás találkozón közel 70 fogvatartót vett részt. Adta hírül április 17-én délután a Szentszék sajtóterme. Nagy csütörtökön délután nem sokkal 15 óra előtt Ferenc pápa meglátogatta a Regina Czőri börtönt. A börtön igazgatója Claudia Clementi és a munkatársak üdvözöltek érkezésekor. A pápa mintegy 70 különböző nemzetiségű fogvatartottal találkozott, akik rendszeresen részt vesznek az intézet elkiszállta szervezett tevékenységekben és hitoktatásban. Az igazgatónő rövid köszöntése után, aki kifejezte az egész közösség hálájának a látogatását, Ferenc pápa kifejezte vágyát, hogy jelen legyen a fogvatartottak között. Hangsúlyozta, szeretem minden évben azt tenni, amit Jézus cselekedett nagy csütörtökön, a lábmosást elvégezni a börtönben. Ezt követően hozzátette, idén nem tudom megtenni, de tudok és szeretek közel lenni hozzátok. Imádkozom értetek és családjaitokért. Az imádság után a pápa egyenként köszöntötte a fogvatartottakat. Végül még egyszer megszólította a jelenlévőket, hogy imádkozzák el együtt a mi atyánkot, és áldását adta rájuk. A látogatás körülbelül 30 percig tartott. Zárul a szentszéki közlemény a pápa nagycsütörtöki börtön látogatásáról.
Gambetti bíboros a Czőna Domini Szentmisén. Egy olyan világban, amely elárul a profit érdekében, mi a szolgálat hatalmát választjuk. A Szent Péter Bazilika bíboros főpapja nagy csütörtökön a Czőna Domini utolsó vacsora szentmisén elmondott homíliájában a jelen kihívásaira hívta fel a figyelmet, amelyet az együttérzés hiányából és a kapcsolatok törékenységéből fakadó háborúk fémjeleznek. Az utat Jézus gesztusa mutatja, aki lehajolva, hogy megmossa tanítványai lábát, megtestesíti a közelség dinamizmusát. A világ túl gyakran elárul, átad minket gazdasági és hatalmi haszonszerzés céljából. Ezzel a korunk konfliktusait felfegyverző logikával a szolgálatban rejlő, Jézus által megtestesített új hatalom áll szemben, a közelség dinamizmusának konkrét kifejeződése. Ezt hangsúlyozta Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja a nagy csütörtökön este bemutatott Czőna Domini szentmise homíliájában. A bíboros április 17-én a Vatikáni Bazilika katedra oltáránál vezetett szertartáson, amelyen többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár is koncelebrált, a hagyományos lábmosás szertartásra is sor került. Gambetti bíboros homíliája a történelembe ágyazódott be. Visszautalt az első húsvét eredetére Egyiptomban, az akkori rabszolgaság elnyomás szenvedés földjén. A bíboros felidézte a héber kifejezést, amelyből a húsvét szó származik, nevezetesen a pászach, amely úgy fordítható, hogy elkerülni, védeni.
Il termine utilizzato, pazak.
Isten táncol a házak előtt, hogy megvédje az anavimokat, az alázatosokat, a szegényeket, akik bíznak benne, miközben a halál máshol halad el. A bazilika főpapja megjegyezte, hogy Jézus húsvétja is próbatétel alatt teljesedett be, igazságtalanság, zaklatás, rágalmazás, betegség, erőszak, félelem, magány közepette. Mégis egy ilyen sötét helyzetben is arra vágyik, hogy hevesen táplálja a házi tűzhely intimitását és családiasságát. Cenákuluma az emberiség heterogén mozaikja. A tanítványok vonásai a legváltozatosabbak. Impulzív és szenvedélyes, megfontolt és méreható, ambiciózus és lendületes, őszinte és alázatos jelleműek. A közös jellemzők viszont a dicsőség szomj, a gyengeség, a saját törékenységeik elrejtésének képessége. Milyen megérintett Jézus elhatározása, hogy kenyeret és bort oszt meg mindazokkal, akiket az Atya adott neki, állapította meg a bíboros. Ez annyira emberi a próbatétel idején, és arra gondolok, mennyi lehetőséget hagytam ki én, hogy az élet nehézségei közepette ennyire emberi legyek, elfoglalva a megoldások vagy a menekülési útvonalak keresésével. A Szentírástól a bíboros tekintete a jelen felé fordult, amelyet nem kevésbé tesz próbára a túl sok Júdás, akik elveszik az értékeket, az intelligenciát, a lelkiismeretet, az emberi szeretetet. Mindannyian eladók vagyunk, költség haszon alapon, némi gazdasági és hatalmi haszonért. Gambetti bíboros elítélte a mindennapi élet különféle összefüggéseiben szövődő kapcsolatokat is, amelyekben hiányzik az együttérzés. A világ nyereséget keresve elárul, és még a vallási gyakorlatok is belecsúszhatnak ebbe a logikába, ha a dicsőség, az anyagi javak vagy a hatalom valamilyen formája felé hajlanak, eladjuk a hitünket. A háború nem más, mint a hanyatlás, a konfliktusok konkretizálódása és a világban lévő gonoszság következménye. És hány embert feszítenek keresztre mindezek miatt? Az evangéliumi cenákulum nem tűnik olyan távolinak a mai családokétól. Még mindig felbukkan a törékenység, az alacsony önértékelés, a harag, de a szabadság, az igazságosság, a béke iránti szomjúság is. Jézus alakja az ókori és újkori csapások ellenszerét testesíti meg. Aki nem akar nyerni, nem akar tapsot vagy meggazdagodni. Az egyetlen dolog, ami érdekli, az a szeretet. Ez az egyetlen papság. Megmossa a lábakat, még Júdásét is. Megmossa a lábamat, megmossa a te lábadat. Éli a közelség, a kölcsönösség dinamizmusát, éli az adáskapás igéjét, éli a szolgálat erejét és a befogadás tehetetlenségét. Jézus szíve tanítványai fölé hajolva egyé válik az emberi szegénységgel és az isteni fenséggel, életet adva a nyáj minden juhának. Egy olyan gesztus ez, amely évszázadokon át ível és továbbra is megtestesül. Akárcsak Don Giuseppe Berardelliben, a bíboros által említett bergamói papban, aki a világjárvány idején feladta saját légzőkészülékét, hogy azt más használhassa, és meghalt. Önmagunk odaajándékozása ez, hogy segítsünk élni az embereknek. Gambetti bíboros szentbeszéde végén annak a reményének adott hangot, hogy eljön egy új idő az egyház számára, amelyben feltárhatja a papsági nép mi voltát. Ez egy forradalom, amely az eukarisztiává váláson keresztül valósul meg, Jézust követve, megmutatva a keresztség által ránk ruházott isteni emberséget. Megmutatva a keresztség által ránk ruházott isteni emberséget. A szertartás során a lábmosás szertartását is elvégezték. A záróima után Gambetti bíboros vezetésével körmenet kísérte az oltári szentséget a Vatikáni Bazilika szentségimádásra előkészített kápolnájába.
A nagypénteki passió humiliája, teljes ráhagyatkozással az Úr megváltó keresztjére. Nagypénteken délután 5 órakor kezdődött a Szent Péter Bazilikában Urunk szenvedésének ünneplése, amelyet Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja vezetett. A passia után hagyománynak megfelelően a pápai házszónoka Roberto Pasolini kapucinus atya tartott homiliát az önmagát teljesen átadó Jézusról. Jézus szenvedését és halálát csak a kereszt bölcsességével lehet értelmezni, amely nem számolgat, hanem szeret. Olyan intelligencia ez, amely nem mesterséges, hanem mélyen kapcsolati, mert teljesen nyitott Isten és mások felé. Egy olyan világban, ahol úgy tűnik, hogy algoritmusok sugallják nekünk, hogy mit kívánjunk, mit gondoljunk, sőt még azt is, hogy kit legyünk, a kereszt visszaadja számunkra a hiteles választás szabadságát, amely nem a hatékonyságra, hanem az önmagát adó szereteten alapul. Ezért kezdődik a liturgia nagy csend és átszenvedett ünnepélyesség légkörében, amikor a papság a földre borul, és a hívek gyülekezete együtt imádkozik, hogy megértse az Urát, aki földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól és hódolatáért meghallgatásra talált. De hogyan? Kérdezte a szónok. Az atya nem vette el a fiától a kereszt kínjait, hanem megengedte neki, hogy éppen a kereszt oltárán váljon a világ megváltójává. Isten nem akadályozta meg, hogy Krisztus szenvedjen, de képesítette a szívét arra, hogy átadja magát a szeretet legnagyobb követelményeinek, még az ellenségeivel szemben is. A teljes önátadás az a képesség, amely bizalommal fogadja, ami történik. Krisztus ugyanis nem egyszerűen csak elszenvedte az eseményeket, hanem olyan szabadsággal fogadta el azokat, hogy azokat az üdvösség útjává alakította, amely nyitva áll mindenki előtt. Pasolini atya ezután a passió három lényeges pillanatára tekintett, amely az Úr Jézus szavain keresztül mutatja meg nekünk, hogyan lehet teljes bizalommal élni Istenben, anélkül, hogy az ember megszűnne saját történetének főszereplője lenni. Én vagyok, mondja a keresésére jött őröknek, aki földre zuhannak e szó erejére. Csak a második kérdésre vallja meg és adja oda magát, de éppen ezáltal teszi ezt szabadon, ahogyan mondja, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Ez a hozzáállás addig, ha változtatja meg az események menetét, hiszen Jézust nem sokkal később letartóztatják. De ha Istenbe vetett hittel és bizalommal kérjük, lehetővé teszi számunkra, hogy bensőleg szabadok és szilárdak maradjunk. Csak így válik könnyebbé az élet terhe és a szenvedés, miközben valóságos marad, megszűnik haszontalannak lenni és életet teremt. Második szava a szomjazom. Jézus úgy hal meg, hogy előtte kinyilvánítja minden lényegi szükségét. Azt kéri, amit egyedül mi magunk nem tudunk megadni. Krisztus teste mindentől, ruhától is tisztességtől megfoszva a legemberibb szükségletet nyilvánítja ki. Azt, hogy szeressék, befogadják, és hogy meghallgassák. Ám éppen ebben a pillanatban, ebben a nélkülözhetetlen és lefegyverzett pillanatban találkozik végre az ember szomjúsága és Isten szeretete. És végül a harmadik szavával beteljesedett, megvallja az ő és a mi emberségünk beteljesedését is, amikor mindentől megfosztva mégis úgy dönt, hogy teljes egészében nekünk adja életét és lelkét. Passzív önátadás, hanem a legfőbb szabadság aktusa. Annak a gyengeségnek az elfogadása, amelyben a szeretet teljessé válik. Nem a függetlenség. Nem a nagyszerű teljesítmények adnak értelmet az életnek, hanem az a képesség, amely a korlátokat az ajándékozás lehetőségévé alakítja át. Ebben a gesztusban Jézus megmutatja nekünk, hogy nem az erő váltja meg a világot, hanem az a gyengeség, amely magának semmit nem tart meg. Zárta nagypénteki homiliáját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Spanyol lányok mobiltelefonnal a kezükben a nagycsütörtöki szentmisén. Vértesajai László jegyzete. Immár ismerősként járok a Vatikáni Rádióhoz közeli San Salvatore in Lauro templomba. Csak át kell menni a szépen felújított angyalhídon, az egyik angyal keresztel a kezében rám is mosolyog, és még pár lépés, már is befogad a remek reneszánsz templom. Korábban érkezem, mert mindig sokan jönnek ide egész nagy héten át. Most pláne, mert a más néven Loretovi Szizanya templom egyike a Szent Péter Bazilika környéki jubileumi templomoknak. Alikor leülök, mellém telepedik egy falkalány. Érettségizők tán, derűsek, helyesek, és mint kiderül, meglepetést tartogatnak nem csak nekem, de az egész templomnak is. Aki mellettem ül, lehet a csapat vezére, mert hátra megy és hoz egy miselapot, amit minden olasz templomban vasári ünnepnapon kiosztanak. Gondosan lefényképezi a mobíliával oldalanként, majd villámgyorsan művelni kezd valamit, aztán hátrafordul leánypajtásaihoz, mire mindannyian megmobilosodnak. Villognak a tenyérnyi színes képernyők, és ők gyorsan elmerülnek benne. Kicsit sajnálom magam, hogy rossz helyre ültem, de elriasztom az aggódás fekete madarát, és inkább Komastri bíborosra figyelek, aki a mise kezdetén örömmel jelzi. Ferenc pápa megkérte, hogy a húsvét vasárnapi misét tartsa meg a Szent Péter téren, mint az ő delegátusa. Aztán könyörgés, és jönnek az olvasmányok. A lányok beszédéből hamarosan kiderül, hogy spanyolok, de a lényegesebb dolgok csak kicsit később kerülnek napvilágra. Az uram irgalmazra a mindig kiváló helyi nagyheti kórusra házendít a 8. De Angelis Gregorián mise Kyrie eleisonára. Nosza a szomszédom pillanatok alatt intézkedik, és hátrafordulva már is jelzi, hogy megvan. Mi van meg? Dolgok csendesen magamban, és Isten bocsássa meg nekem, oda pillantok a masinájára. Alig akarom elhinni. Hát, ott a De Angelis mise kottája, és már is zengik, de oly szépen és oly egyszerre énekelnek, hogy rádöbbenek, ez a falka lány egy spanyol ifjúsági egyházi kórus, most éppen zarántok úton. És persze, a glória után az olvasmány Izaiás próféta könyvéből szintén azonnal olvassák spanyol fordításban. És nehogy lemaradjanak Angelo Comaste bíboros olasz nyelvi homiliájáról, azt a vezérlány egy trükkös szimultán olasz-spanyol fordító programmal írásban elérhetővé teszi a csapatnak. Fölnéznek a 82 éves bíborosra, és olvassák közben a mobilon futó szalagírást. Alig veszem észre, hogy a dohogásom nem csak elmúlt, hanem előbb tiszteletre, majd csodálatra váltott. Az átváltozáskor együtt térdelünk a csupaszföldön, és maradunk egészen a mi atyánkig, amit lelkesen és hangosan anyanyelvükön mondanak. Amikor pedig szívből ki kell engesztelődnünk egymással, érzem, hogy megcsodáljak a szívből jövő meleg készszorításnyi engesztelő békémet. Na-na, nekem van miért? Rajtuk csak füligérő, őszinte mosolyt látok. A szentmise után az oltári szentséget átviszik a szomszédos rendház nagykaptalan termébe, ahol éjfélig tart a szentségimádás. Mondanom sem kell, hogy a spanyol lányok ott érdelnek a földön az első sor előtt. Becsukom a szemem, valami meleg, jó érzés jár át. Kegyelem. Megnyugszom. Jó kezekben van Spanyolország. Az Úr kezében, és ezek a lányok egyik kezükkel az ő kezét fogják, igaz a másikkal a mobilt, de azon valami jóféle angyalos applikációt használnak. Bódi Magdi biciklizett, Carlo Acutis számítógépezett, lám, spanyol lányok mobiloznak, s mind együvé tartoznak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, nagypénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Albert Zsuzsa. Feltámadás előtt. Emlékeztek majd erre a kertre,
és erre az éjre, mikor a holdat felhőt akarta, s ő elment, hogy eláruljon engem. Majd engem láttok mindig az utcán. Én rám ismertek minden idegenben. Olyan nehéz lesz elviselni, hogy nélkülem éltek. De most arcomról szakad a verejték. Alattan a sötét város, házak és tetők. Fekete, s még feketébb. A kerten túl lopakodnak erre, takarja őket fa, bokor, kerítés. Sötét a sötétet, pisz se hallik, csak áruló surranás a levegő zaja. S ti alusztok.
Albert Zsuzsa Feltámadás előtt című versét Blaskó Balázs mondta el. Albert Zsuzsa, magyar örökség és József Attila díjas magyar író, költő, műsorvezető, Budapesten született, 1932. július 23-án. 1950 és 54 között az ELTE BTK magyar szakos hallgatója volt. 1954-től 40 évig a Magyar Rádió irodalmi osztályának szerkesztője volt. 1984 óta a Berzsenyi Dániel irodalmi és művészeti társaság elnökségi tagja. 1994 óta nyugalmazott irodalomtörténész. Esztétikai műsorokat, íróportrékat készít, az Édesanya nyelvünk és a Beszélni nehéz című sorozatok szerkesztője. 1995 és 1997 között a Duna Televízió külső szerkesztő riportere volt. 2013-ban József Attila, 2016-ban magyar örökségdíjjal tüntették ki.
A nap imája.
Hiszek benned, Uram, de erősítsd hitemet. Bízom benned, de erősítsd reményemet. Szeretlek téged, de adj nekem izzóbb szeretetet. Neked szentelem gondolataimat, hogy reád gondoljak, szavaimat, hogy rólad beszéljek, tetteimet, hogy azokat tetszésed szerint végezzem, szenvedéseimet, hogy azokat az irántad való szeretetből viseljem. Én azt akarom, amit te akarsz. Azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod. Addig, amíg te akarod.